Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről, december 12-én Egerben. Bércesi András, a szervező Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportjának nevében köszöntötte a főpásztort. Majd a főpásztor örömét fejezte ki a szövetség EGRI csoportjának újjáalakulása kapcsán, hogy ez a csoport készen áll a városban időről időre a keresztény értelmiségieket összehívni azért, hogy egymást megerősítsük a hitünkben, a Krisztushoz való tartozásunkban. A szentév kapcsán kiemelte, célja az életszentség előmozdítása, vagyis hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Hogy a remény alapvető támpontot ad az életünkben, a remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A főpásztor tanítását adventi gondolatokkal zárta, úgy fogalmazott, a karácsony üzenete az, hogy Jézus velünk marad, nem hagy el bennünket, szeretve vagyunk, és a boldogságot Istenben és Istennél találjuk meg. Nekünk biztos reményünk és örömünk van, zárta gondolatait Ternyák érsek. Egerben is bemutatta a Hasad a hajnal című legújabb könyvét Zsuffa Tünde írónő. Idén novemberben jelent meg Zsuffa Tünde írónő 9. könyve. A korábban írt Angyal a földi pokolban és a híd közepén után ez a trilógia 3. része. Az új kötet cselekménye az 1980-as évek Magyarországán játszódik, melynek alapjául saját életének emlékei is ihletet adtak. Motivációt adott az író számára továbbá egy 1985-ben Lakiteleken rendezett antológia est is, amely után a politikai rendszer retorziót alkalmazott a résztvevő költőkkel és hallgatósággal szemben. A könyv azt is szeretné szemléltetni ezáltal, hogy az akkori Kádár rendszerben milyen magas szinten szenvedett az elnyomástól a szabad gondolkodás és a kultúra. A könyvben mutatom Budapéter teológiai tanár mondott rövid köszöntőt. Úgy fogalmazott, aki követi Zsuffa Tünde munkásságát, az tudja, hogy az író egy-egy műve egyúttal önfeltárulkozás is. A programon közreműködött Kubik Anna Kossuth Díjas színművésznő is, aki felolvasásával színesítette a kötet bemutatót. A hagyományokhoz híven idén is adventi imaestre várta az érteklődőket az EGRI Katolikus Egyetemi Lelkészség a Líceum kápolnájában. Muhari Máté egyetemi lelkész köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy az idei est különlegessége, hogy a Szent Mise előtt angyalbatyúk készültek, vagyis rászoruló gyermekeknek állítottak össze karácsonyi ajándékcsomagokat az egyetemistákkal. Michele Gervasoni, a belvárosi főplébánia káplánja homíliájában keresztelő Szent János alakját állította fókuszba. Ő az a személy, aki a tanítványok figyelmét is ráirányította Krisztusra. A mi életünkben is kell lennie olyan személyeknek, akik ráirányítják a figyelmet Jézus Krisztusra. Mindannyiunknak szüksége van olyan személyekre, akik segítenek, hogy találkozzunk Jézussal. Ki lehet a mai életünkben keresztelő János? Aki egy közvetítő, Isten és közöttünk, aki segít nekünk keresztény hivatásunkban, egy olyan személy, aki megmutatja az utat Jézus Krisztus felé, s ha úgy érezzük, hogy nincs, aki támogatna minket a hitünkben, ne csükkedjünk, ne adjuk fel a keresést, bátorított homíliájában. Isten az embereken keresztül üzen nekünk. Majd hozzátette, Jézussal két fő helyen találkozhatunk, az egyik az Isten szava, a másik az Eukarisztia. Keressük a Mestert, figyeljünk az életünkben jelenlévő keresztelő Jánosokra, és ápoljuk a személyes kapcsolatot Istennel, mondta Szent Beszédében Michele Gervasoni. A Szent Misén a Talentum énekészenekar szolgált, a program szeretett vendégséggel ért véget. Személyre szóló ajándékot kapnak a gyermekvédelmi gondoskodásban élők a minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozóktól. Az idei akcióhoz 17 ezeren csatlakoztak. Vitályos Eszter kormány szóvivő a belügyminisztériumban tartott tájékoztatón elmondta, sokan vannak, akiknek karácsony napján a család öröme, otthon melege és szeretteik ölelése helyett a fájdalmuk és magányuk erősödik fel. Legtöbbjük önhibájukon kívül kerül ebbe a helyzetbe. Kötelességünk van segíteni embertársainkon, főleg akkor, ha a legelesettebbekről vagy a gyermekekről van szó. Ismertette, idén már 6. alkalommal tartottak karácsonyi ajándékgyűjtő akciót. Végül az időjárásról. Tovább szakadozik, több helyen csökken a felhőzet. Az esőt, havas esőt, havazást egyaránt okozó csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kipling Kim című írásának 4. részét Kulka János olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a nap versével jelentkezünk, ezután Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkkal jelentkezünk, melyben először a nemrégiben megújított keresztről hallanak, mely a Pilis egyik legszebb részén a prédikáló székel lett állítva és nemrégiben megújítva, majd pedig a medves fensíkon álló keresztet is megismerhetnek. Ezután a Kérem a következő című műsorunkat hallgathatják meg, melyben az őszi hajhullásról, valamint a hajtáplálásáról hallhatnak. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján, Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központhoz tartozó művelődési házak adventi program kínálatát ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe. Majd ezt követően a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babócsai Rékával és Nagy Andrással. Rövid ajánlunkban Blaskó Balázst, a színház igazgatóját hallják.
Nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában.
A 22 órai hírek után kezdődő Egymás közt című műsorunkban dr. Lengyel Gyula, érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébánosra emlékezünk. 23 órakor híreket mondunk, majd ezt követi a Vatikáni rádióadása. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallgathatják meg. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure.
young. I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című írásának negyedik részét Kulka János olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Kim és a láma megérkezett a vasútállomásra, amely az éjszaka leple alatt távolról koromfekete erődnek tűnt. Csupán az éjszakról jött gabonaszállítmányt őrző raktárakban sercegtek a lámpák. Az ördög műve, mondta a láma megriadva az üres, visszhangzó sötétségtől, a peronok közti vágányok csillogásától és a mennyezet sűrű gerendázatától. A hatalmas kőcsarnokban, ahol az éjszakai harmadosztályú vagonokra várakozó utasok a földön aludtak, egészen úgy tűnt, mintha a padló magával a halállal lett volna kicsempézve. Keleten nem tesznek különbséget a nap 24 órája között, és ez a felfogás a közlekedés szabályozásában is érvényesül. Ide érkeznek a tüzes vagonok. Látod, ott áll valaki az ablak mögött, mondta Kim a jegypénztára mutatva, aki majd egy papírost fog neked adni, hogy eljuthass Umballába. De mi Benárezbe megyünk? Felelte a láma sértődötten. Egyre megy, akkor Benárezbe. Gyorsan, nem sokára indul a vonat. Tessék, itt a tárcám. A láma, aki mégsem volt annyira hozzászokva a vonatozáshoz, ahogy nemrégiben még gondolta, akkor rémült meg igazán, amikor a 325-ös délfelé tartó vonat berabogott az állomásra. Az alvó utasok talpra ugrottak, és a pályaudvar megtelt lármával, a víz és édesség árusok ricsajozásával, a helyi csendőrök kiáltozásával és az asszonyok visítozásával, akik holmiukat, gyermekeiket és férjüket igyekeztek maguk köré gyűjteni. Itt a vonat, de nem fog idáig jönni, várj! Az öreg átnyújtott Kimnek egy rúpiákkal teli kis batyut, a fiú pedig a láma végtelen együgyűségén csodálkozva odament az ablakhoz, és egy jegyet kért Umballába. Az álmos pénztáros hegykén a fiú elé dobott egy jegyet, amely csupán a következő állomásig szólt. Na hát, nevetett Kim a jegyre sandítva. Egy parasztot talán át tudná verni, de én Lahorban élek. Ravasz trükk volt, babu. Most viszont adj egy jegyet Umballáig. A pénztáros bosszúsan ráncolta a szemöldökét, és kiadta a kért jegyet. Soha nem volt szent embernek akkora szüksége tanítványra, mint neked, szólt Kim vígan, amikor visszatért a még mindig zavarodott lámához. Az első állomáson ledobtak volna a vonatról, ha én nem vagyok veled. Erre gyere! Kim visszaadta a lámának a tárcáját. Csak egy-egy annát tartott meg az Umballába szóló jegy árának minden rúpiájából, ma úgy az Ázsiában időtlen idők óta szokás. A vonathoz érve a láma megtorpant a zsúfolt harmadosztályú vagon ajtaja előtt. Nem lenne jobb gyalog menni? Kérdezte félénken. Egy termetes, szik kézműves kidugta szakállas fejét az ajtón. Csak nem fél, nem kell aggódni. Emlékszem valamikor én is tartottam a vonatoktól. Lép fel nyugodtan. Ez a masina a kormány ajándéka, teljesen biztonságos. Nem félek, felelte a láma. Van még hely kettőnknek?
Itt még egy egérnek sincs hely,
visított egy asszony, aki egy Jalandhar gazdag vidékén élő, jómódú ültetvényes felesége volt. Az éjszakai vonatokat nem felügyelték olyan szigorúan, mint a nappaliakat, így azokon nem voltak elkülönítve a férfi és női utasok. Ó, gyermekeim anyja, csak tudunk egy kis helyet teremteni nekik, szólt az asszony kék turbános férje. Vedd az öletbe a gyereket, nem látod, hogy szent ember? Az ölemben már így is 70x7 csomag van. Miért nem ajánlott föl neki, hogy a térdemre üljött, te szégyentelen? Ilyenek vagytok ti férfiak. Az asszony egyetértő pillantásokat keresve körbenézett a vagonban. Befelé, befelé! Kiáltozta egy kövér, indus uzsorás összehajtogatott számlakönyvével a hóna alatt. Helyes dolog segíteni a szegényeken, tette hozzá minden hájjal megkent mosolyjal. Hé, havi 8%-os jelzáloghitelt veszek fel a születendő borjúmra, szólt gúnyosan egy fiatal katonatiszt az uzsoráshoz, és a vagonban mindenki felnevetett. Ez a vonat Benárezbe megy? Kérdezte a láma. Hát persze, máskülönben miért lennénk itt? Szállj föl, mert itt maradunk, kiáltotta ki. Inkább segítsetek neki, szólt az ültetvényes, kinyújtotta a lámának hatalmas barna kezét, és felsegítette őt a vagonra. Ígyni, bátyám. A reggeli égbolton aranyló, sárgás és bíbor színkött felhők úsztak a zöld síkság fölött. Pandzsáb teljes pompájában ragyogott a felkelő nap fényében. A láma kissé megborzongott, amikor a vonat ablaka előtt elsuhantak a telegráf póznák. Óriási sebességgel halad ez a vonat, szólalt meg az uzsorás örömteli vigyorral. Mióta elhagytuk Lahort, nagyobb utat tettünk meg, mint amennyit te két nap alatt tudnál gyalog megtenni. Estére megérkezünk Umballába. De az még mindig nagyon messze van Benáreztől, felelte a láma megviseltem. Az uzsorás, az ültetvényes és a katonatiszt előkészítették a pipájukat, és a vagont fullasztó füsttel árasztották el. Heves köpködés és köhögés közepette élvezték a dohányzás örömét. A szik és az ültetvényes felesége bételdió levelét rágcsálta, a láma tubákjából szippantgatott és az ima füzérét morzsolta. Kim pedig elnyújtózott. Milyen folyók vannak Benárez környékén? Szólalt meg hirtelen a láma, a vagon valamennyi utasához intézve a kérdést. Arra folyik a Ganges, felelte mosolyogva az uzsorás. És még? A Gangesen kívül? Igen, egy olyan folyót keresek, amelynek gyógyító hatása van. Az bizony a Ganges, aki a vizében megfürdik, megtisztul, és az istenekhez térhet. Én háromszor is elzarándokoltam a folyóhoz, mondta az uzsorás, és büszkén körbenézett a vagonban. Hát, szükséged is volt rá, vágta rá a fiatal tiszt szárazon, és az utasok gúnyos nevetésre fakadtak. Megtisztul is az istenekhez térhet, ismételte magában a láma. És aztán a kerékhez láncolva folytatja az útját az élet körforgásába. A láma megrázta a fejét. De meg lehet, hogy tévedés van a dologban. Hát ezt a Gangest kiteremtette? Az istenek. Te milyen vallású vagy? Kérdezte az uzsorás megrökönyödve. Én a törvényt követem. A legmagasabb törvényt. Tehát a Gangest az istenek teremtették. És miféle istenek? Valamennyi utas meghökkenve bámult a lámára. Számukra felfoghatatlan volt, hogy valaki ennyire tudatlan legyen a Gangest illetően. Te milyen istenben hiszel? Kérdezte végül az uzsorás. Halljátok a szavaim, szólt a láma, megragadva az ima füzérét. Halljátok, mert őróla beszélek, ó, indusok, figyeljetek rám. És a láma Buddha életéről kezdett mesélni. Eleinte urdu nyelven, de gondolataiba mélyedve időközben öntudatlanul tibetire váltott, majd hosszú részleteket idézett egy kínai szövegből, amely az úr életét beszéli el. A türelmes és tapintatos utasok tiszteletteljesen hallgatták. Egész India tele van szent emberekkel, akik ismeretlen nyelveken hirdetik a különböző tanításokat. Fecsegnek, álmodoznak és képzelődnek, miközben buzgalmuk tüzében emésztődnek. Így volt ez a kezdetek óta, és így lesz ez mindig. Ekkor a lámának eszébe jutott, hogy idegen országban van, és urdu nyelven folytatta. Halljátok a történetet a nyilvesszőről, amelyet a mi urunk lőtt ki az íjból, folytatta. Ez a történet már sokkal inkább az utasok kedvére való volt, így hát figyelmesen hallgatták végig. Én pedig, ó India népe, fejezte be az elbeszélését a láma, azért indultam el, hogy megtaláljam ezt a folyót. Tudtok-e róla valamit, ami nyomra vezethet engem? Mert mi bizony valamennyien sanyarú sorsban élünk. A Gangest, és csakis a Gangest az a folyó, amely megtisztít minden bűntől, hallatszott a vagon minden zsarkából a felelet. Nem kis feladat felkutatni Pandzsáb valamennyi folyóját, szólt az ültetvényes. Nekem megfelel minden folyam, amely jó iszapot hagy a földemen. Hálás vagyok érte az otthonom istenének, mondta, és megmondta napbarnított görnyet vállát. Gondolod, hogy a magasztos Buddha ilyen messzire eljött éjszakra? Kérdezte a láma Kimhez fordulva. Lehetséges, felelte Kim megnyugtatóan, miközben kiköpte a bételdió levét a földre. A láma felsóhajtott és összekuporodott. Olyan lett, mint egy formátlan, elnyűt halmaz. Ha a társaság beszélgetés közben szünetet tartott, hallhatták az imafüzér fagolyócskáinak tompa koppanását, és az áldást hozó szent szótagok az Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum hosszan elnyújtott zengő ritmusát. Nagyon zavar, szólalt meg végül a láma. Ez a sebesség és a folytonos zakatolás nagyon zavar. Mi több, attól félek, tanítványom, hogy elhagytuk a folyót. Csak nyugalom, szólt Kim. Nem azt mondtad, hogy a folyó Benares közelében van? Még nagyon messze vagyunk onnan. De ha az úr valóban eljött idáig, akkor bármelyik az ő folyója lehet azok közül, amelyeket már elhagytunk. Ezt nem tudhatom. De téged azért küldött az ég, ha csak ugyan az ég küldött, mert kiérdemeltem a segítségedet. Az ágyú mögül léptél elő Lahorban. Nyugalom! Itt nem szerencsés ezekről a dolgokról beszélni, suttogta ki. Volt ott rajtam kívül más is. Gondolkodj és emlékezni fogsz. Egy fiú, egy indus fiú, ő is ott állt a hatalmas ágyú mellett. De volt ott még egy fehér szakálú száhib is, nem igaz? Egy valóságos szentember, aki a képek csarnokában megerősítette a nyilvessző folyójába vetett hitemet. A lámával elmentünk a lahori csodálkázába, hogy imádkozzunk az ottani istenekhez. Magyarázta Kim a többieknek, akik nem is próbálták leplezni, hogy mindvégig hallgatóztak. És ott a száhib, akár hiszitek, akár nem, úgy beszélt vele, mint testvér a testvérrel. Ez a messzi hegyekből jött öreg, nem akármilyen szent ember. Most pihenj, nem sokára megérkezünk Umballába. De a folyóm, mi lesz a megtisztulásom folyójával?
Ha úgy akarod, Umballából gyalog indulunk tovább a folyó keresésére, hogy a legkisebb mezei csermelyt sem ulasszuk el.
De te magad is keresel valamit, nem így van? A láma, megörülve neki, hogy ilyen jól emlékezett Kim szavaira, kiegyenesedett ültében. De így van, felelte Kim, hogy az öreg kedvére tegyen. A fiú önfeledten boldog volt, amiért a derűs nagyvilágban járva végre új embereket és helyeket ismerhet meg. Egy bikáról beszéltél. Egy vörös bikáról, aki majd eljön érted, hogy elvigyen valahová, de már nem emlékszem hová. Vörös bika a zöld réten. Nem így mondtad? Nem. Sehová nem fog elvinni engem, mondta Kim. Csak egy mese az egész, amit gyerekkoromban mondtak nekem, hogy elszórakoztassanak. Azért utána járok annak a bikának Umballában, és ott majd te is tovább kutathatod a te folyódat. Még az is lehet, hogy ez a bika elénk jön, és mindkettőnket elvezet a folyóhoz, mondta a láma gyermeki reménnyel telve. Aztán Kimre mutatva a társasághoz fordult. Őt tegnap küldte nekem az ég. Azt hiszem, ez a fiú nem ebből a világból való. Láttam én már számtalan koldust és szentembert, de hozzájuk hasonlót még sosem, szólt az ültetvényes felesége. Az ura egyik ujjával finoman megkopogtatta a homlokát és elmosolyodott. A legközelebbi étkezésnél mindannyian figyeltek rá, hogy a legfinomabb falatokat a láma kapja. Nem sokára pedig fáradtan, koszosan és meggémberedett végtagokkal megérkeztek Umballa pályaudvarára. Egy bírósági ügy miatt néhány napot itt kell töltenünk, fordult az ültetvényes felesége Kimhez. Az uram unokafivérénél fogunk megszállni. Az udvarban elférnétek a jógival. Csak kérd meg őt, hogy adja rám az áldását. Ó, szent ember! Ez az aranyszívű asszony szállást ad nekünk éjszakára. Látod, milyen jó szívűek az emberek itt délen? Amikor csak szükségünk van rá, tüstént a segítségünkre sietnek. A láma lehajtott fejjel megáldotta az asszonyt. Hogy senki házi utcagyerekekkel töltsük meg az unokaöcsém házát, kezdte a férj, miközben nehéz csomagjait a vállára vette. Az unokaöcséd nagyon is sokkal tartozik nekünk az apám unokahúgának a lakodalma óta, vágott a férfi szavába a feleség élesen. Ha még az ennivalójukról is gondoskodik, legalább kiegyenlítheti a számlát. Ugyan, majd én koldulok neki, mondta Kim, akinek egyetlen gondja az volt, hogy éjszakára fedél alatt tudja a lámát, ő pedig elindulhasson megkeresni Mahbub Ali száhibját. Mielőbb túl akart lenni, a fehér csődör pedig réjének kézbesítésén. Most pedig, szólt a fiú, amikor megérkeztek a takarosház udvarában álló pajtába, elmegyek egy időre, hogy vegyek magunknak élelmet a bazárban. Ne hagyd el ezt a helyet, míg vissza nem térek. Vissza fogsz jönni? Biztos, hogy visszajössz? Kérdezte a láma, és megragadta a fiú csuklóját. Késő van már, hogy a folyó keresésére induljunk? Túl késő és túl sötét. Nyugodj meg, és pihenj le. Gondolj bele, mekkora utat tettünk meg, és milyen messze vagyunk már Lahortól. Bizony, a kolostoromtól pedig még messzebb. Borzasztó. Ez egy hatalmas és szörnyű világ. Kim kilopakodott a kertből, és eliramodott az esti sötétben. Fogalma sem volt róla, hogy a zsebében nem más lapul, mint a saját és egy egész nép sorsa. Mahbub Ali részletes útmutatása alapján könnyen rátalált a keresett száhib házára. A sejtését, hogy jó helyen jár, egy inas is megerősítette, aki épp a száhib kutyáit vitte haza a sétából. Már csak a férfit kellett megtalálnia. Kim átbújt a sövénykerítésen, és elrejtőzött egy bokor mögött közel a verandához. A házban ragyogott a fény, és a virágvázákkal, üvegedényekkel és ezüsttel megterített asztalok között szolgák sürögtek-forogtak. Aztán egyszer csak megjelent a verandán egy feketébe és fehérbe öltözött, dudorászó angol úr. Túl sötét volt ahhoz, hogy Kim lássa az arcát, így egy jól bevált, ördöngős trükkel próbálkozott.
Ó, szegények gyámolítója!
Kiáltott fel a fiú. A férfi a hang felé fordult. Mahbub Ali azt üzeni... Mit üzen Mahbub Ali? A férfi meg sem kísérelt a beszélőre nézni, és ebből Kim rájött, hogy már várta az üzenetet. Azt üzeni, hogy a fehér csődör pedigréje teljesen rendben van. Mi a bizonyítékod? Kérdezte a férfi, és a kocsi behajtó menti rózsasövényhez fordult. Mahbub Ali odaadta nekem a bizonyítékot. Kim a száhib felé hajította az összehajtott papírost. Az a férfi mellé esett, és mivel a sövény mögül épp egy kertész toppant elő, a száhib gyorsan rálépett. Miután a szolga elment mellette, fölvette a levelet, egy rúpiát dobott Kim felé, és visszament a házba, anélkül, hogy egyszer is visszafordult volna. Kim gyorsan fölkapta a pénzt, de minden gyakorlatiassága ellenére elég ír-vér folyt az ereiben ahhoz, hogy az eféle játszmákban ne az ezüstöt értékelje többre. A kíváncsisága nem hagyta nyugodni, így ahelyett, hogy elosont volna, hasra ereszkedett, és közelebb kúszott a házhoz. Mivel Indiában a házak minden irányba tárva nyitva állnak, könnyen megfigyelhette a száhibot. A férfi bement egy félig meddig irodaként berendezett kis szobába, és leült az asztalhoz, amelyen papírok és sürgönyök voltak szanaszét hányva. Aztán Mahbub Ali üzenetét kezdte el tanulmányozni. Arcán, amelyet megvilágított a kerozinlámpa fénye, tisztán kivehető volt a változás. Egyre sötétebb kifejezést öltött. Ez Kimnek, aki koldusként jól megtanult az emberek ábrázatából ítélni, nem került el a figyelmét. Will! Will, kedvesem! Kiáltott egy női hang. Már a szalomban kéne lenned? Egy percen belül megérkeznek. A férfi mozdulatlanul tovább olvasott. Will! Szólt ismét a hang 5 perccel később. Itt vannak! Hallom a lovaskocsit a ház előtt. A férfi kalap nélkül kisietett a szobából, amikor a veranda előtt 4 benszülött lovas rendőr kíséretében nagy hintó állt meg. Magas, fekete hajú férfi szállt ki belőle katonás tartással, egy vidáman nevetgélő, fiatal tiszt társaságában. Kim észrevétlenül hasalt a fűben nem messze a hintótól. A férfi és a fekete hajú idegen néhány gyors mondatot váltottak. Hogyne, uram? Mondta a fiatal tiszt készségesen. Minden mellékessé válik, hogy lóról van szó. Nem tart tovább 20 percnél, felelte Kim embere. Addig tegye tiszteletét a társaságnál, és tartsa őket szóval. Szóljon az egyik lovasrendőrnek, hogy várjon meg itt, mondta a magas férfi, aztán Kim emberével együtt bement a szobába, miközben a hintó elhajtott. Kim látta, mint összedugják a fejüket Mahbub Ali üzenete fölött, és a hangjukat is hallotta. Az egyik mély és tiszteletteljes, a másik magas és határozott volt. Az ügy nem hetek kérdése, hanem napoké, ha csak nem óráké, mondta az idősebb hang. Már régóta számítottam hasonlóra, de ez, Mahbub Ali levelére bökött, végleg eldönti a kérdést. Grogan nálunk vacsorázik ma este, igaz? Így van, uram, ahogy McLean is. Nagyon jó. Én magam beszélek velük. Az ügyet természetesen továbbítanunk el a tanácshoz, de ez olyan eset, amelyben jogosan cselekedhetünk, akár haladéktalanul is. Figyelmeztesd a Rawalpindi és a Pésevári osztagokat. Az incidens teljesen átszervezi a nyári táborváltást, de nincs más választásunk. Ez a következménye annak, hogy első alkalommal nem mértünk rájuk elég erős csapást. 8000-en elegendően lesznek. És mi lesz a tüzérséggel, uram? Azt McLean-nel kell megtárgyalnom. Ezek szerint háborút indítunk? Nem. Csak megbüntetjük őket. Amikor valakit köteleznek az elődje tettei, és ha C-25 valótlanságot állít, Az információi megegyeznek másokéval. Tulajdonképpen már 6 hónappal ezelőtt kimutatták a foguk fehérjét. Devon is azt gondolta, van lehetőség a békekötésre. Ők arra használták a bizalmát, hogy közben megerősítsék magukat. Ezeket a sürgönyöket adja föl mielőbb. Az új kódolással, ne a régivel. Most pedig ne várassuk tovább a hölgyeket. A többit majd egy szivar társaságában megbeszéljük. Sejtettem, hogy készülnek valamire. Büntetés, nem háború. Amikor a lovas elvágtázott, Kim a ház mögé lopakodott, ahol Lahorban szerzett tapasztalatai alapján úgy gondolta, egy kis ételt és új információkat szerezhet. A konyha zsúfolásig tele volt izgatott mosogató fiúkkal és szakácsnékkal, akik közül az egyik, meglátva a fiút, jól feléken billentette.
Jaj! Fakadt ki Kim sírás cillelve. Csak azért jöttem, hogy egy adag ételért cserébe segítsek a mosogatásba.
Egész Umballát szeretné takarodni. Most viszik be a levest. Gondolod, hogy mi, aki Creighton Sahibot szolgáljuk, idegen mosogató fiúk segítségére szorulunk?
Nagyon sokan jöhettek vacsorára, mondta Kim az edényekre pillantva.
Nem csoda, a díszvendég nem más, mint maga a főparancsnok.
Na hát, szólt Kim elcsodálkozva. Megtudta, amit akart. Így, amikor a mosogató fiú megfordult, ő elsompolygott.
Mekkora hűhó! Gondolta magában a fiú, szokásához hűen hindusztániul, egy vacak csődör pedig réje körül. Mahbub Alinak tőlem kellett volna hazudni tanulnia. Eddig valahányszor üzenetet kézbesítettem, asszony volt a dologban. Most csupa férfi az érintett. Annál jobb. A magas férfi azt mondta, hatalmas hadsereget indítanak, hogy megbüntessenek valakit valahol. A hír pedig Rawalpindibe és Pésavárba megy. Ágyúk is lesznek. Bár közelebb kúsztam volna hozzájuk. Ez nem akármilyen hír.
Elhangzott Kipling, Kim című írásának 4. része. Felolvasta Kulka János. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 00:05-től megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Clarissa nővért. Itt vagyok vele ismét Széchenyben, és arra szeretném megkérni őt, hogy segítsen nekünk felkészülni méltó módon advent második, azaz a remény vasárnapjára.
Azt gondolom, hogy összességében karácsonyra készülünk, és úton vagyunk Betlehem felé, és ahogy minden vasárnap egyel több gyertyát meggyújtunk, úgy egyre közelebb kerülünk Jézushoz, a jászolhoz, Betlehemhez. De hogy hol is van ez a jászol? Hogy akkor lesz szép a karácsonyunk, hogyha ez a jászol nem csak Betlehemben van, nem csak egy-egy külső kiállításon van, hanem ezt a jászlat elsősorban a szívünkben építjük. Elsősorban a szívünkben kell, hogy helye legyen Jézusnak, mert hiába született meg Jézus Betlehemben karácsonykor, ha nem születik meg az én szívemben. És nagyon jól jelképezi ezt a helyet, hogy helyet készíteni Jézusnak. A mi jászlunk itt a rendházban egy kicsi fából faragott jászolunk van, egy rendes fakéreg, ami egy fadarab, és attól lesz hely benne, hogy valaki kivéste, kifaragta, és ezáltal helyet ad a kis Jézusnak. És nagyon szeretem, mint egy szimbóluma is az adventnek számomra ez a jászol, mert hogy kellett a fával valamit készíteni, kifaragni, hogy hely legyen benne, hogy oda be tudjuk fektetni a kis Jézust. Kell egy üresség, egy űr legyen benne. És ugyanígy vagyunk a szívünkkel is, hogy most, ahogy karácsony felé közeledünk, érdemes megnézni, hogy a szívem hol van, és milyen állapotban van. Mik vannak ott a szívemben? Jó és rossz dolgok, szépek és kevésbé szépek, és hogy mi az, amit ott lehet, hogy elrendezésre szorul, mi az, amit érdemes, hogy most már megszabaduljak tőle, és mi az, amit érdemes, hogy oda behelyezzek. Ezen az úton vagyunk, és igazából az advent mindaz, amiről szól, ezért fontos a csend, az imádság, mert a csendben tudok megállni és eljutni a szívemig, és akkor ott tudok találkozni az élő Istennel, aki esetleg az imában megmutat nekem dolgokat önmagáról, vagy önmagamról. És ez mennyire fontos, hogy ez történjen, hogy engedjem, hogy Jézus a szívemben is akár egy-egy vésést tegyen, hogy neki helye legyen. De ugye Jézus nagyon óvatosan érkezik, nem töri rám az ajtót, ő nem erőszakos, ugye ő óvatosan, finoman kopogtat, és azt a lépést, hogy kinyitom a szívem ajtaját, hát azt nekem kell megtenni, helyettem nem teszi meg senki. Tehát, hogy helyet adok Jézusnak a szívemben, ez már az első lépés, hogy kinyitom neki, és akkor megkérhetem, hogy hát gyere Jézus, együtt készítsük a helyet neked, vagy elhívhatom Máriát, hogy gyere Mária, segíts nekem helyet készíteni Jézusnak. Szemlélhetem Máriát, hogy ő hogyan készíti a helyet Jézusnak, hogyan történik az ő adventje. Valami elképesztően rendkívül paradox, nem a mi logikánk szerint történik az ő adventje. Az Isten logikája annyira más. Mi szeretjük, hogy a karácsonykor mindent elrendezünk, kitakarítsunk, elvégezzük azokat, amiket így betervezünk, és akkor lehet azt gondoljuk, hogy attól lesz szép a karácsony, mindez megtörténik. És ha valami elmarad, akkor jaj, akkor már nem lesz igazi a karácsony. De hogyha megnézzük Máriának és Józsefnek a karácsonya, hát valahogy nagyon-nagyon nem ilyen. Igazi kaland. Mert hogy útra kelnek, de hogy aztán nem tudják, hogy mi vár rájuk. Megengedik ezt a kalandot, hogy Isten megajándékozza őket ezzel a kalanddal. Mi is, hogyha így elindulunk adventbe az Istennel, akkor adunk Istennek is teret, lehetőséget, hogy egy kalandra hív az Isten ezen az úton. És akkor hát nem tudjuk, hogy mi fog ránk várni, hogyha hagyjuk, hogy ő vezessen ebben az adventben. Annyit tudunk, hogy biztos, hogy az jó dolog, hogyha vele tartunk. És hát látjuk, hogy mennyire más módon történnek. Szóval nincs úgy külsőleg előkészítve minden, a szállás, körülmények, hát ezek abszolút nem ideálisak. Tehát, hogy az emberi körülmények nagyon minuszosak, és hogy Istennek nem föltétlenül ez számít. És hogy engem úgy megrendít ez az üresség, hogy nem kell minden oké legyen, minden rendben legyen, tökéletes legyen. Sokkal inkább az kell, hogy Isten beengedjen, befogadjam, és azokon a mindennapokon, amik történnek, észrevegyem, hogy ő érkezik, hogy ő jön hozzám, hogy ő jön felém. Szóval, ha megnézzük, hogy nem a betlehemi zsinagoga előjárójának jelent meg az angyal szólni, hogy figyelj, készíts szállást. Meg Isten nem így készítette elő. Szólt a pásztoroknak, hogy menjetek abba az istálóba. De hogy Betlehemből hányan tudták azt, hogy Jézus érkezik? Hogy milyen megdöbbentő, hogy nem tudták az emberek ott Betlehemben, hogy Mária kit hordoz a szíve alatt. Szóval Isten nem trombitálta végig a várost az angyalokkal, hogy figyeljetek, sorba rend legyen, mert jön a megváltótok, hanem valami végtelen csendben, végtelen egyszerűségben jön, és rejtetten. És ahogy ez most is így van, a mi életünkben is, hogy Isten jön, nem csak Betlehemben jött 2000 évvel ezelőtt, Isten jön az én életemben is. de valahogy nagyon más módon, mint én gondolom. Szóval nem harsonálva, tronditálva jön, hanem más módon. És ezért nagyon fontos, hogy csendben legyek, hogy tudjak rá figyelni, ez a virrasszatok, hogy legyetek éberek, hogy mondja Jézus, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Hogy ez azért fontos, mert hogy akkor nem veszem észre az Isten jövetelét a mindennapjaimban, az életemben. Szóval, hogy ez a fajta magatartás fontos. Ennyit tudok én tenni, hogy a szívemet, az életemet úgy rendezem, hogy legyen tere Istennek benne, hogy tudjak lecsendesedni, megállni, vele lenni, és akkor megérkezni az ő jelenlétében. Akkor kapok egy ilyen belső látást, a dolgokat, az életemet előbb-utóbb tisztultabban látom, hogyha az Isten tekintetében, az Isten fényében látom. És akkor észre tudom venni az ő rejtett, finom, csendes jövetelét. Hát ezzel kapcsolatban van nekem egy nagyon kedves mesém, egy orosz népmese, Panovapó karácsonya. Mert ez a Panovapó egy öreg suszter, cipész, akinek meghalt a felesége, és nincs gyermeke, és egyedül van. És jön a szenteste, és hát úgy rátör a magány. Az egyedül lét, kint hull a hó, és úgy valahogy úgy elfogja a szomorúság. És hát így bánatában ránéz a könyves polcára, és egyszer csak egy könyvet meglát, leveszi, épp a Biblia, letörli a port róla, és kinyitja a könyvet, és a könyv éppen Jézus születéséhez nyílik ki, és elkezdi olvasni. Nagyon leköti őt, hogyan is született Jézus, hogyan nem fogadták be az emberek, hogyan történt ott Betlehemben a születés misztériuma, csodája. És ahogy ezt olvassa, egy nagy béke tölti el a szívét, elmúlik a szomorúság, és így aztán megnyugszik, és úgy elalszik, kiesik a könyv a kezéből, a szemüveg, és lehull az arcáról, és elalszik. És éjszaka olyan történik vele, ami még soha. Álmában egy hangot hall, és ez a hang azt mondja neki, hogy holnap eljövök hozzád. Reggel megébredt Panovapó, és hát így azonnal eszébe jut ez az álom. Gondolkodik, hogy ez most álom volt, vagy valóság, ki volt itt. És úgy megbizonyosodik, hogy igen, ez az Úr hangja volt. Egy ilyen bizonyosság születik benne, mert még ilyet sose tapasztalt. És akkor hát nagy-nagy izgatottság tölti el, rendet rak a szobájába, azonnal letörli a port, teát főz, hogyha ha jön hozzá, akkor meg tudja kínálni. A polcon talál egy gyönyörű kis cipőt, amit még régen készített valakinek, kisbabának, de nem jött érte. Gondolja, jaj, de jó, ez jó lesz a kistednek. Elkészíti azt is, kiül az ablak elé, és várakozik, mert ma el fog jönni hozzá. És ahogy így még korán, reggel van, egyszer csak megjelenik az utcaseprő. És ott jön, és hát megáll Panovapó ajtaja előtt. Látja, hogy fázik, hogy didereg, hogy morcos, hogy ma is dolgozni kell karácsony szent ünnepén. Hát Panovapó gondolja magában, most minek jöttél ide, én most nagyobb vendéget várok, hagyjál békén, mert én most várom Jézust. Úgyhogy egy kicsit úgy dühös is lesz rá. De hát az utcaseprő csak nem megy el a háza elől. Úgyhogy egy idő után megunja, és mégiscsak behívja. Na, gyere be, látom már, megfagytál. Kérsz egy jó meleg teját? Hogy ne kérnék? Jaj, hogy ne kérnék, ma is utcát kell söpörjek, mondja az utcaseprő. Panovapó leülteti, adj neki egy jó meleg teját, és elmondja neki, hogy képzelj el az utcaseprőnek, hogy ő vár valakit, és hogy ez a valaki az Úr. Hát az utcaseprő megcsoválja a fejét, szépen feláll és elmegy. Kicsit furcsának tűnik neki ma a Panovapó. Aztán éledezik a kis városka, jönnek, mennek az emberek. Panovapó újra kiül az ablakba, nézi, ahogy mennek a rokonokat meglátogatni. Hideg van, hull a hó, és egyszer csak jön egy anyuka, egy kis babával. Hát ilyen szedetvezett öltözékbe, rongyos. Kisbabán nincs szipő, hideg van. Hát gondolja Panovapó, hát én Jézust várom, de tehát megsajnálja azt a kisbabát, úgyhogy behívja az asszonykát a kisbabával. Jaj, asszonykám, melegítsek egy kis tejet, kérdezi kisbabának. Jaj, az nagyon jó lenne. Elkéstük a vonatot, nem tudunk tovább menni, mondja az asszonyka. Hát panovapa melegít gyorsan tejet a kisbabának, az ölébe veszi a kisbabát, megitatja, és az a kis csöpség rámosolyog panovapora, és ő meg visszamosolyog. És akkor eszébe jut a kis cipő, látja a kis mesztelen lábát. Jaj, hát ez biztos jó lesz a kisbabának. És akkor ráadja a kis cipellőt, és akkor pont jó rá a cipellő, az anyuka végtelen hálás. És elmeséli az anyukának, és elmeséli panovap, hogy éjszaka valaki járt nála, egy hangot hallott, és azt mondta, hogy ma eljön. Hát az anyuka is elcsodálkozik, kicsit megcsóválja a fejét, és akkor ő is elmegy hálás szívvel, a meleg tejjel, tejával és a kis cipővel. Panovapu újra kiül az ablakba, már kezd délután lenni, elkezd aggódni, hogy lehet, hogy elment, és nem figyelte, nem vette észre, és várja, várja, estére már szomorú lesz, hogy de hát egész nap hát nem kopogtatott be, pedig ő annyira várta, hogy nem vette vajon észre. És este elkezd imádkozni. Uram, úgy vártalak, hol voltál egész nap? És akkor így, ahogy így imádkozik, megjelennek előtte azok az arcok, akiket akár csak így köszöntött, vagy akár behívott. Megjelenik az utcaseprő, megjelenik az anyuka a kisbabával, és akkor ez a hang újra megszólal, hogy én voltam az. Én látogattalak meg bennük. És panovapó így megérti, hogy az Isten így jött el hozzá, így látogatta meg őt, rejtetten. Hát ugye Jézus mondja, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt velem teszitek. Jézus ott van a másik emberben, ott van bennünk, Jézus azonosítja magát, különösen a kitaszítottal, a szegénnyel, a beteggel, az időssel, a magányossal. Csak észre kell vegyük, ő érkezik hozzánk. Sokféle módon, sokféle ruhában, sokféle ember által. Ezen a héten vegyük észre az Úr érkezését, s teremtsünk helyet a szívünkbe az érkező Úrnak. Ez legyen a mi készületünk, ez legyen a mi útunk ezen a héten Betlehem felé. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindenki amen. Köszönjük szépen Clarissa nővérnek a gyönyörű mesét és a tanítást általa. És azért hozzá kell tennem, hogy ugye itt azért ti nem csak karácsonykor, hanem egész évben gondját viselitek az érkező Úrnak, hiszen itt a Betánia idősek otthonában gyanítom számtalan alapban megjelenik számotokra az Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik úr. tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vár. Tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, már minden készen, ajtóm előtt. S várom mi az első helyen, ott ülsz ma az asztalnál. Uram Jézus, szívünk vágyik újra rá, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, maradj nálam, ma este mi. Jelenléted már.